Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm szeretettel hallgatóinkat, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. A városunkat érintő ügyekről beszélgetünk Farkas Dániel alpolgármesterrel az előző testületi ülés napirendi pontjai alapján. Köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek és köszöntöm a tisztelt hallgatókat.
Napirendi pont szólt arról, hogy felhatalmazást adtatok útépítésű együttműködés megkötésére. Melyik területről van szó Kiskunhalason belül?
Három útépítési projekt esetében született döntés a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Az első útépítés együttműködés a Erzsébet királyné térre vonatkozik. Itt a baptista templom mögötti területen egy 18 lakásos társasház épül, és a kivitelező cég kezdeményezte azt, hogy készüljön már most el a társasház előtti közterületen egy aszfaltozott út burkolat, és a képviselőtestület úgy döntött, hogy ez az útépítéshez szükséges forrás 50%-át biztosítja. Azért is szeretném külön kiemelni ezt a projektet, hiszen akár a kertvárosban, akár a sóstói lakótelepen, a kertvárosias részen ugye nagyon nagy problémát jelent az, hogy bár a 90-es években, a 2000-es évek elején nagyon komoly ingatlanfejlesztések történtek, de útépítés az nem párosult ehhez, és ugye most így két évtizeddel később igyekszünk már egy megépített környezethez valahogy utakat építeni, és nagyon sokszor jelent az problémát, hogy itt már ugye a lakóingatlanok megépültek, egy kialakult utcakép van, és ugye sokszor ehhez kell hozzáilleszteni az utakat, ezért nagyon pozitívan álltunk ehhez a kezdeményezéshez, hiszen itt már a lakóingatlan megépítésekor hozzá tudjuk a közterületre építeni az utat, és nem utólag kell egy már idézőjelbe belakott környezetbe utat építeni. Nagyon-nagyon jó lett volna, hogyha ez évtizedekkel ezelőtt is már így működik Kiskunhalason, hiszen sok problémát meg lehetett volna ezzel előzni, de ami biztos, hogy az Erzsébet királyné téren ez a társasház már így fog megépülni.
Problémákra például azt érted, hogyha már van egy kész beépült szakasz, akkor mondjuk esetleg nem felel meg az útelőírásoknak, mondjuk a távolságok, akár az utcák között, vagy a lakóingatlanok előtt?
Igen, ez az egyik gond, de még konkrétabb problémát mondanék, ahol olyan területeken építünk utat, ahol már megépült házak vannak, amik általában rendelkeznek előkerttel. Ott ugye az útépítések a legtöbb esetben a hozzájuk kapcsolódó csapadékvízelvezetők ugye érintik ezeket a kerteket, és azért ebből sok vita kerekedik ki a lakossággal, hiszen ezeket a kerteket ilyenkor valamelyest szűkebbre kell szabni, hiszen az útépítésnek az egyik legfontosabb eleme az, hogy megfelelő csapadékvízelvezetést kell hozzá kialakítani, és ilyenkor azért a tervezőknek nem az az elsődleges feladata, hogy a virágokkal tekintete legyen, hanem arra, hogy az az út az megfelelő minőségbe álljon rendelkezésre mondjuk 10-15 év múlva is, ehhez pedig ugye szükséges a csapadékvízelvezető árkoknak a kiépítése.
Három volt összesen, egyet már beszéltünk, melyik a másik kettő, ahol még útépítés fog majd megvalósulni?
A másik két helyszín az a Honvéd utca, illetve a Vörösmarty utca. A Vörösmarty utcánál külön kiemelném azt, hogy a Kölcsey utca és a Kazinci utca közötti szakaszon ugye útalap készült, ezt néhány héttel ezelőtt adtuk át, és most a Csokonai és a Kazinci utca közötti részen tudták az úttársulást megalakítani az ott élők. Én azt hiszem, hogy a jó példa az utca másik végén az tovább ösztönözte őket, hiszen láthatták azt, hogy mennyivel másabb egy elkészült projekt. Ezen az útépítésen most már lassan harmadik éve dolgozott Gyöngyi László képviselőtársam. Tehát a ciklus elején ez volt az első olyan utca, ahol felmerült ilyen útépítési igény. Ugye ennek kapcsán is jött létre ez az útépítési rendeletünk, amelynek a keretében majd ez a projekt is meg tud valósulni. Illetve amit még nagyon fontos kiemelnem, hogy szinte minden ingatlan tulajdonos már előre csatlakozott ehhez az útépítéshez. Többen részletfizetési igénnyel éltek, ezeket javarészt tudtuk is támogatni. Tehát azt hiszem, hogy egy újabb példa arra, hogy az önkormányzat és a lakosság, hogyha összefog, akkor lehetőség van komolyabb projektek megvalósítására is.
Köszönjük az infokat, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kiskunhalasváros ügyeit érintjük, és természetesen ezekről beszélgetünk most tovább Farkas Dániel alpolgármesterrel. Elérkeztünk egy sarkalatos ponthoz, amivel kapcsolatban nyilvánvalóan nagyon sok hírről tudunk, de már most a biztos pontokat is ismerjük. A csapadékvíz elvezetéshez kapcsolódó döntések mik azok, amik születtek most az elmúlt testületi ülésen?
Ugye a májusi képviselőtestületi ülésen foglalkoztunk először átfogóan a városi csapadékvíz elvezetés kérdésével. Azt követően több félreértés következtében még országos vízhangot is kapott ez a téma, hiszen többen azt feltételezték, hogy itt meg akarjuk adóztatni a csapadékvizet, és ezért is tartottuk fontosnak, hogy júniusban már konkrét döntések szülessenek, és ezeket a tévhiteket, vagy én azt gondolom, hogy sokszor rossz indulatú híreszteléseket el is tudjuk oszlatni, hiszen nyilvánvalóan erről, amiket itt említettem, szó sincs. Mi ezt az elején is kihangsúlyoztuk, hogy nem akarunk újabb adóterheket bevezetni. Pont a jelenlegi képviselőtestület csökkentette ugye az iparűzési adót, vagy mentesítette a külterületi ingatlan tulajdonosok egy jelentős részét a kommunális adó megfizetése alól, tehát egyértelmű, hogyha már ebbe az irányba egyszer elindultunk, hogy adót csökkentünk, akkor nem szeretnénk ezt keresztül húzni. Ami viszont fontos, hogy a júniusi testületi ülésen konkrét döntéseket is hoztunk, egészen pontosan 3-at. Ebből az egyik az az, hogy az elkövetkezendő 2 évben 2-2 mintaprojektet szeretnénk megvalósítani az önkormányzati fenntartású és önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, ahol a jelenleg hatályos jogszabályoknak megfelelően szeretnénk a csapadékvizet elvezetni, hiszen amikor ez a téma napirendre került, akkor szembesültünk mi is, és szerintem a lakosság is azzal, hogy egy nagyon összetett jogszabályi környezet szabályozza a csapadékvízelvezetésnek a kérdését. Én azt hiszem, hogy jogosan kaptunk is olyan észrevételeket, hogy ez az önkormányzati ingatlanoknál sem feltétlenül mindig megoldott, ezért döntöttünk úgy, hogy 19-ben és 20-ban 2-2 olyan projektet fogunk elvégezni a saját házunk táján, ahol ezt bemutatjuk, és én azt hiszem, hogy ez a későbbiekben példaként szolgálhat a lakosság számára. Mi úgy tervezzük, hogy ha ezeket a mintaprojekteket megvalósítjuk, akkor a médián keresztül majd ezeket meg is mutatjuk, hogy mit és miért csináltunk, hogyan tettük. Függetlenül attól, hogy milyen országos média visszhang volt, és milyen fals információk kerültek napvilágra, azért azt továbbra is fontos tisztázni, hogy a közterületeken lehulló csapadék kezelése az önkormányzat feladata, ami viszont a magán tulajdonú ingatlanokra hull, azt az ingatlan tulajdonosnak kell kezelni, és az építési szabályok szerint ezt nem lehet egyenesen kivezetni a közterületre. Tehát ezért döntöttünk úgy, hogy akkor bemutatjuk ezt a saját önkormányzati ingatlanainkon, de nyilvánvaló vannak erre azért a magáningatlan tulajdonosok esetében is nagyon jó példák, hiszen azért a város több pontján már alapból úgy építették meg az ingatlanokat, hogy zárt vagy éppen nyílt rendszerbe, de a jogszabályoknak megfelelően vezetik bele a csapadékot. Ugye más tollával nem illik ékeskedni, és azt bemutatni, tehát ezért döntöttünk úgy, akkor az önkormányzat is elvégez ilyen projekteket, és bemutatjuk ott, hogy hogyan is kell ezt megfelelően végezni.
Még 2 döntés született ezzel kapcsolatban, akkor kérlek erről is beszélj még egy kicsit.
Ugye a legfontosabb kérdéskör talán erre a feladatra szánt összeg kérdése, mivel azért az idei évben már 2 olyan nap is volt, amikor komolyabb csapadék hullott le, és azért látszódik, hogy melyik a városnak az a pontjai, ahol szükséges azonnali beavatkozásokat végezni. Így a Halasi Városgazda ZRT-nek plusz 5 millió forintot biztosítottunk az idei költségvetésben, hogy a legszükségesebb beavatkozásokat elvégezzék, illetve már most döntöttünk arról, hogy a jövő évi költségvetésben az idei évi költségvetésben előirányzott keretnél 50%-kal magasabb összeget kívánunk elkülöníteni a csapadékvízelvezetés kezelésre. Én azt hiszem, hogy amit a képviselőtestület most meg tudott tenni, azt elvégeztük, de az biztos, hogy egy összetett, komoly problémáról van szó, amelyekről még a következő években sokszor fogunk majd beszélni.
Körülbelül hány év az, amit előre lehet látni, ami alatt azért megoldható, mondjuk ez városi szinten? Nyilván azért itt egy hosszú távú programról beszélünk.
Amikor kiszámoltuk, hogy mekkora összegre lenne most azonnal szükség, hogy ezt mindenhol megfelelően kezeljük, akkor itt több milliárd forintot számoltunk össze a szakemberekkel, Én azt hiszem, hogy a legégetőbb helyeken, ahol a legnagyobb problémát jelenti egy hirtelen lehulló csapadék, ott a következő években ezt tudjuk kezelni. Ahhoz, hogy átfogó döntések és átfogó megoldások szülessenek, ahhoz biztos, hogy egy-két ciklusra szükség van a jelenlegi költségvetési keretek között. De ahogy más problémáknál is itt is azért igyekszünk pályázni, kormányzati forrásokat igényelni, és azért ne felejtsük el, hogy van most az önkormányzatnak egy 200 millió forintos projektje, amely a Felsővárosban ugye ezt a problémát komplexen igyekszik kezelni. Én azt hiszem, hogy ez egy jó tanuló projekt is lesz abból a szempontból, hogyha azt látjuk, hogy ez célra vezető és kezelni tudja ezt a kérdést, akkor akár hosszú távon a város több pontján is hasonló projekteket kell majd megvalósítani.
Köszönjük szépen az információkat, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Két intézménynek az igazgatói megbízásával folytatjuk a beszélgetést Farkas Dániel alpolgármesterrel. A Torma János Múzeum igazgatói megbízása az első, ami sorra kerül. Megkapta el Szakál Aurél ismételten ezt a megbízást a következő időszakra?
Igen, ugye az intézmény vezetői megbízatásra ugye pályázatot írt ki Kiskunlasváros önkormányzata. Még áprilisban egyetlen egy pályázat érkezett, amelyet az eddigi igazgató, ugye Szakál Aurél nyújtott be, és a képviselőtestület nyílt ülésen egyhangulag támogatta azt, hogy ő tovább folytathassa a munkáját. Itt egy személyes történetet közbeszőnék, ugye néhány héttel ezelőtt polgármester úrral és igazgató úrral közösen utaztunk Budapestre, amikor az év múzeumadíját vehettük át. Ugye akkor már a pályázat kiírása megtörtént, és akkor itt tréfásan jeleztük igazgató úrnak, hogy azért ez a díj még kellett ahhoz, hogy biztos lehessen ő is, meg mi is a dolgunkba. De hát ezt a tréfát és kis anekdótát félretéve én azt gondolom, hogy a múzeum bővítés, az év múzeuma cím elnyerése, az a számtalan kiadvány, amely a igazgató úr munkássága alatt elkészült, nem is nagyon eredményezhetett más döntést, mint hogy ő folytathassa a következő évben is ezt a munkát. Én bízom benne, hogy ez egy közös munka lesz. Talán még azt fontos kiemelni, hogy azért most már nem pusztán egy vidéki település múzeumáról, hanem egy nagyon komoly idegenforgalmi helyszínről is beszélünk, hiszen a Torma János Múzeum bővítés alapvetően egy turisztikai projekt volt, amelynek a célja az, hogy évről évre több ezer ember érkezzen ide és nézze meg ezt a kiállítást. Ezért mondtuk is igazgatónak, hogy nem pusztán múzeumigazgatónak neveztük ki, hanem itt a következő években neki is turisztikai szakemberré kell majd válnia.
Egy óriási nagy munkának a végéhez ért, ugye nyilván is ennek az eredménye és a gyümölcse is megszületett, amikor az év múzeuma díjat ismét átvette Szakál Aurél. Te, mint kiskunhalasi polgár, hogyan tudnád értékelni ezt a változást? Azért úgy gondolom, hogy a városunk életében ez egy óriási változás.
Ugye nyilván én a munkából kifolyólag mindig állomásoknak tekintem ezeket a projekteket, hiszen itt is többször beszéltünk már róla, hogy 8-10 olyan fejlesztési helyszín van turisztikai szempontból a városban, amelyeket a következő években szeretnénk fejleszteni, és hogyha ez a munka elkészül, akkor kialakul a Sóstótól a belvároson keresztül a Csetényi Parkig egy olyan turisztikai tengely, amely lehetővé teszi azt, hogy a Kiskunhalasra érkezők akár 2-3 napot is itt mozgalmasan eltölthessenek a városunkban. Aztán, hogyha majd ez megvalósul, hiszen a legtöbb esetben a forrás már rendelkezésünkre, akkor egy újabb kérdés lesz az, hogy ezeket miként tudjuk majd működtetni, illetve hogy tudunk szálláshelyeket fejleszteni, hiszen nagyon fontos az, hogy az ideérkezők ne csak egy napot, hanem akár több napot is itt töltessenek, ehhez pedig ugye szálláshelyre van szükség. De nagyon fontos volt, és itt visszatérnék a múzeumra, hogy ezt a projektet meg tudjuk valósítani, hiszen a mi munkánkban is ez volt az első több 100 millió forintos beruházás, és ugye hát, mint minden projektnek, ennek is azért megvannak a maga gyerekbetegségei, garanciális problémák, egyéb kérdések, de én azt hiszem, hogy eddig mindent tudtunk megfelelően kezelni, és ami a legfontosabb, hogy akik látták a kibővített múzeumot, mind-mind nagyon pozitív visszajelzéseket juttattak el a számunkra.
Két intézményvezetői megbízásról beszéltünk itt az legelején. A Martonosi Pál Városi Könyvtárnak az igazgatói megbízása, a másik történt-e itt változás?
Nem, hasonlóan a múzeumhoz itt is egyetlen egy pályázat érkezett, amelyet a jelenlegi, illetve eddigi vezető Erhard Györgyi nyújtott be. Itt is elmondhatom azt, hogy a képviselőtestület egyhangú határozattal támogatta azt, hogy ő is folytathassa a munkáját. Én alapvetően az ő tevékenységéről is csak pozitívan tudok nyilatkozni, hiszen azt látjuk, hogy napjaink könyvtárai azért eléggé nagy kihívásokkal néznek szembe, hiszen ha csak az ifjúságra gondolunk, azért ma már a legtöbb fiatal a szabad idejét nem azzal tölti, hogy beül egy sarokba és forgatja a könyveket. Sajnos, talán én voltam a legutolsó olyan generációnak a tagja, ahol még a fiataloknak ez egy kikapcsolódást nyújtott, hogy könyveket olvassanak, és emiatt a könyvtáraknak is egy új profilt kell fölvenni, egy sokkal inkább közösségi térként kell működniük, az olvasótereiket úgy kell kialakítani, hogy megfelelő informatikai háttérrel rendelkezzenek, de én azt látom, hogy igazgatóasszony érti és látja, hogy mik a kornak a kihívásai, és azok a fejlesztések, amelyeket végrehajtottunk, vagy azok a projektek, amelyeket közösen generáltunk, mind mindennek a szellemébe születtek meg. Azért a könyvtárnak is van a ciklusban már nyertes pályázata, illetve vannak egyéb fejlesztési elképzeléseink a következő években. Én bízom benne, hogy a múzeumhoz hasonlóan itt is komolyabb sikereket tudunk majd még elérni.
Nagyon szépen köszönjük az információkat, és köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Farkas Dániel alpolgármesterrel beszélgettünk a városunkat érintő kérdésekről. A riporter Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.